a játékok azok tudják-e befolyásolni a személyiséget, és ha igen, akkor jellemzően milyen korban?
A vonalban itt van velünk dr. Kolosai Nedda, az ELTE Neveléstudományi Tanszékének docense. Szia! Szia! A játékoknak a személyiségre gyakorolt hatásával szeretnénk foglalkozni. Te a játékok gyerekekre gyakorolt hatásával foglalkozol. Itt most hány éves korra gondoljunk elsősorban? Tehát mi az a korosztály, akinél ezt leginkább vizsgálni kell szerinted?
Hát vizsgálni széles spektrumban lehet. Mi alapvetően az óvodások és a kisiskolások, akiket vizsgálunk. Mit is jelent ez, hogy gyermekkor? Mert hogy azért a gyermekkor kulturálisan meghatározott. De pont a játékkal kapcsolatos kutatásainkban van egy olyan válasza maguknak a fiatal felnőtteknek, akik már éppen nem gyerekek, hogy úgy határozzák meg a gyermekkor határát, hogy amikor már nem játszanak szimbolikus játékokat, szeret játékokat, hogy te ez vagy, én az vagyok, akkor most játsszuk azt, hogy amikor kilépnek ebből az időszakból, és ez általában a 11-12 éves kor, a iskoláskornak is a vége. Tehát amit előbb mondtam, hogy óvodáskortól kisiskoláskorig, azt másféleképpen is, tehát hogy nem csak az, hogy a mi potenciáljaink ezt a kutatási területet jelölik ki, de maguk a gyerekek is ezt az életkort jelölik meg, mint gyermekot, és egy játszáshoz, a játékhoz viszonyítják a gyermekkor határait.
Hogyha még ebben a, tehát a gyermekkor határban maradunk, itt is vannak változatok abból kifolyólag, hogy mondjuk a gyereknek milyen szinten van már akár az érzékelése, vagy hogy már alkalmas-e arra, hogy mondjuk akár logikai játékot játszon, vagy hogy még szigorúan megmarad ennél az utánzásnál, amit ugye mondjuk otthon lát, hogy az anyukája mit csinál, és akkor ő is ezeket a szerepeket veszi fel. Tehát, hogy ilyen szempontból is lehet a gyerekeket még tovább csoportosítani, hogy mi az a szint, amin belül ők játszanak, vagy amilyen játékot végeznek.
Persze, természetesen, hát valójában a klasszikus játékelméletek pontosan így, ahogyan feltetted ezt a kérdést, a gyerekek gondolkodásához, és alapvetően ugye ezért az életkor is meghatározhatja a tárgyhatárok között a gondolkodást, de alapvetően a gyerekek gondolkodásához viszonyítva határozzák meg a játék fejlődési stádiumait, illetve a játék fajtákat, a játék típusokat, tehát amire utaltál, hogy például az érzékszervi mozgásos szakaszban, ami az első két életév, természetesen másféle játékokat játszanak a gyermekek, mint amikor már kialakulnak az ávont fogalmak.
De emlékszem, hogy gyerekkoromban, és az én korosztályomban, tehát most 30-asokról van szó, mindenkinek volt olyan játéka, ami egy gömb volt, rajta különböző formájú lukak, és azokhoz voltak különböző műanyag kis formák, és hát meg kellett találni azt a formát, ami pont abban a lukba való, akkor ez az a játék, amiről te beszélsz, hogy a mozgás koordinációt segíti, meg nyilván a bizonyos szempontból már a logikai érzéket. És én mindig elgondolkozom, hogy most én vagy nagyon kevéssé tudok visszaemlékezni, vagy nagyon sokáig játszottam ezzel a játékkal, és egyik megoldás sem tetszik igaz. De hogy a lényeg az, hogy akkor még mondjuk ez a korai szakasz. De akkor mik ezek a különböző fázisok, és ez a fejlődés, ez mondjuk néhány pontban hogyan foglalható össze, hogy milyen típusú játékok követik egymást?
Amit említettél, játékszervez, az a bizonyos háromdimenziós játék, amiből hiányoznak részek, és akkor el kell döntenie már egy kis totyogónak, hogy valójában akkor melyik lukban, melyik formájú kis műanyag darabka fér bele, ugye erre gondoltál?
Igen, igen.
Igazándiból ezt például egy fejlesztőjátéknak szokták nevezni, és fejlesztőjátékként szokták odaadni a gyerekeknek. Több diplomás barátaimnak voltak ilyen játékszerei, és az a tapasztalat, hogy igazándiból, tehát leegyszerűsítve, fejlesztőjáték az, amivel örömmel és elmélyülten játszik egy gyerek, minden játék fejlesztőjátékszer. És ennél a játéknál meg, amit konkrétan kérdeztél, pillanatok alatt rájönnek a nagyon okos gyerekek, hogy az elipszis alakúba mindegyik forma belefér, és abba szokták beletenni. Úgyhogy én ebben egy kicsit lehet, hogy unikális nézőpontot képviselek, hogy nem nagyon hiszek ezekben a fejlesztő játékszerekben. De a másik része a kérdésnek az, hogy hogyan épülnek egymásra a játékok, Ez pedig egy fél éves
kurzus
valójában az ELTE-n, hogy ezt így lerövidítve, de hát ha gondolod, én megpróbálom. Ugye, amit az előbb említettem, hogy születéstől két éves korig van az úgynevezett explorációs játékoknak a szakasza, de mondjuk az első 6-8 hónapban, ugye ez az explorációs vagy funkciós játék, gyakorló játék, ez azt jelenti, hogy látszólag egyébként rombol, mert például időzérben olvas egy könyvet és széttépi a lapokat, de valójában ebben az időszakban éppen önmagát építi a játék által a kisgyermek, mert a saját mozgását, az érzékszerveit, a kidobálással, a széttépéssel, az érzékszervek, idegek, izmok működését építi fel, ezért is hívják egyébként gyakorló játéknak ezt az időszakot. Illetve amikor már arra képes a gondolkodásában, hogy szimbólumokat alakít ki, tehát elkezdi mintha játékokat játszani, mondjuk 2 éves korában, amikor azt mondja, hogy én most madár vagyok, vagy macska vagyok, és akkor úgy csinál, mintha macska vagy madár lenne, az egy nagy ugrás a játék fejlődésben. Utána a következő ugrás, amikor már konkrét szerepekbe bújik, illetve a következő, ez is egy ilyen 4 éves kor, és 7-8 éves korban kezdődnek el az igazi szabályjátékok. Tehát óvodáskorig nem beszélhetünk klasszikusan szabályjátékokról, akkor még utánozva követnek szabályokat az óvodások, de természetesen utánozva követnek. Ugyanakkor a 7-8 éves, nem véletlenül ez az iskolába lépés kora, ők már képesek alárendelődni a szabálynak, együttműködni, szervezni, irányítani. A gondolkodásban bekövetkezik egy olyan is, hogy már akkor decentrálnak, tehát megszűnik az egocentrizmus, és ezért képesek lesznek egymással játszani.
A gyereknek a személyisége az mikor jelenik meg egy játékban? Tehát gondolok arra, amikor már az önkifejezésnek a vágya van, vagy akár az, hogy ő mit akar csinálni, vagy mit visel esetleg nehezebben. Ez a 2 éves korral kezdődik lényegében, amikor már egy macska szerepébe bebújik, vagy amit említettél, hogy ez inkább a később már konkrét szerepek felvevése, vagy amikor már a szabályokat is tudja értelmezni.
Jó, ez is nagyon jó kérdés. Én azért azt gondolom, hogy azonnal megjelenik, tehát amikor már képes a szimbólumokban való gondolkodásra, akkor az önkifejezés abban az értelemben, hogy a saját élményeinek a feldolgozása és ennek a kifejezése, ez 2 éves kortól megjelenhet, és nagyon fontos, hogy erre lehetősége legyen a gyerekeknek. Egyébként én azt látom, hogy az óvodásoknál még tiszteletben tartjuk ezt, de azt látom, hogy a kisiskolásoknál már a felnőttek ezt nem tartják tiszteletben, nincs idejük, nincsenek tereik arra, hogy kifejezzék önmagukat a játékon keresztül, miközben ez egy hatalmas tanulási teret is számukra. A világ megismerése is az önkifejezés mellett.
Ugye azt mondtad, hogy klasszikusan a fejlesztő játékokban nem hiszel, de magában abban, hogy a játék az azáltal fejlesztő, az ember élvezi, hogy csinálja, abban igen. De lehet-e például kártékony egy játék? Én most arra gondolok, hogy amikor már a 7-8 éves korosztályról beszélünk, aki már mondjuk például tud társas játékozni, mert a szabályokat tudja követni, az mondjuk egy monopoliban arra törekszik, hogy neki sikere legyen, és ezáltal már azt is megtanulja, hogy másokat rossz szóval kijátszon. Tehát, hogy hogyan lehet tulajdonképpen ezt egyensúlyban tartani, hogy úgy fejlődjön a gyerek, hogy ne a kiskapukat tanulja meg elsősorban.
Olyan igényesek lesznek a gyerekeink, amilyen igényesek mi vagyunk. Olyan kulturáltak lesznek, amilyen kulturáltak mi vagyunk. Úgy fognak tudni játszani, ahogyan mi játszunk felnőttek. Tehát én megint azt gondolom, hogy nem a játékszer az, ami majd valami generál, hanem az, ahogyan játszanak vele. Az a kultúra, amiben belenő, amit lát a felnőttektől. Én nagyon szeretek ilyenkor, mikor ilyenekről beszélgetünk, mondjuk egy órán az egyetemen játszani egy olyan játékot, aminek az a lényeg, hogy egy zárt pályán kell az amőba-szerű játékhoz hasonlóan pontokat szerezni, de mivel zárt pálya, ezért maximum 2 pontot lehet szerezni, és csak akkor lehet a maximumot megszerezni, hogyha a másik velem együttműködik, tehát ő is felméri ezt a helyzetet, hogy semmi rózsaszín köd, hanem hogy neki akkor lesz a legtöbb pontja, hogyha engem is hagy győzni. És azért szoktam ezt eljátszani, mert azonnal úgy játszik minden felnőtt, hogy vagy te vagy én. Márpedig, hogyha ezt mutatjuk a gyerekeknek, ezt a vagy te vagy én játékot, miközben ott az a játéktér pont azt hívná elő, hogy működjünk együtt, akkor ezt fogják megtanulni, ebbe fognak belenőni. És nem a játékszer fog valamit okozni. Azt is látni kell, hogy valójában az a gyerek tud jól játszani, akivel sokat együtt játszottak a felnőttek, és úgy tud egy játékszerre játszani, ahogyan a felnőtt rávezeti annak a titkaira, meg a nyitjára. Tehát itt mindig az élő személyeknek van felelőssége, a gyerek körülvévő felnőtteknek, és nem gondolom azt, hogy egy játékszer, például a Monopoly, amit most itt említettél, az befolyásolná. Természetesen annak van jelentősége, hogy hány éves korban játszunk például így szabályjátékokat, vagy mi az, ami elvárható, hogy lehet-e moralizálni mondjuk a gyerekek esetében, hogy csalt, nem csalt, stb. Illetve tartja a szabályt, vagy nem tartja a szabályt, de itt megint nagyon fontos az életkorokat jól ismerni, mert az óvodások, a nagy csoportos óvodások, de egyébként, hogyha megnézek fiatal férfiakat focizni, akkor ugyanilyenek, de hogy úgy értelmezik a szabályokat, hogy rátok vonatkoznak szabályok, rám pedig nem vonatkoznak szabályok. De itt nem lehet, óvodások esetében nem lehet moralizálni ebben a kérdésben, nem azért van, mert elnevelték, hanem pont amit még a beszélgetésünk elején említettem, mert még ő egocentrikusan gondolkodik, és a másik ember szempontjait nem tudja figyelembe venni. De amikor már képes arra, hogy mások szempontjait is figyelembe vegye, és úgy játszik egy játékot, akkor lép életbe az egy játékszerrel, például a Monopolyban, amit az előbb mondtam, hogy ott pedig nagyon fontos az a környezet, az a felnőtt környezet, akivel elkezdi játszani a játékot.
Említetted azt korábban, hogy ugye nyilván az is nagyon fontos, hogy például mondjuk a szülők játszanak a gyerekekkel, és hogyha maradunk a társasjátékos példánál, nekem eszembe jutott az, hogy amikor még én gyerekkoromban társasjátékoztam, gazdák, hogy okosan osztunk a családban, akkor tudom, hogyha elfogyott a játékpénzem nekem vagy a tesómnak, akkor vagy anya, vagy apa, biztos, hogy átadott, tök mindegy, hogy ki hogy állt, tehát hogy átadott a pénzéből. De hogy ugye ez is egy olyan módszer, hogy akkor én azt fogom megtanulni, hogy akkor, ha nincs pénzem, akkor fogok kapni a megfelelő emberektől. Most egyszerűsítve nyilván, de hogy azért ez egy árnyaltabb dolog, mert hogy ugye ez személyiség függő, hogy mit fog az a gyerek ebből levenni. Azt, hogy én vagyok a világ közepe, akinek anya apa ad pénzt, hogyha nincsen, vagy pedig így kell nekem működnöm majd a világban, hogyha valakinek nincsen, akkor én adjak.
Nagyon, nagyon fontos ezt átgondolni. Szerintem ebből a helyzetből a következőt fogja levenni, az, hogyha felnőttek és gyerekek együtt játszanak, akkor elképzelhető az, hogy a felnőttek a gyerekeknek segítenek. Hogyha megnézzük azt, hogy kisiskolai gyerekek óvodásukkal játszanak, akár például az, hogy versenyfutás, akkor a kisiskolásoknak azonnal van egy olyan érzelmi intelligenciája, hogy adnak úgynevezett előnyt az óvodásoknak, mert nem is lenne izgalmas egy óvodással futni versenyt, hanem azt mondják, hogy te onnan előrébb indulhatsz. Tehát megváltoznak a szabályok attól függően, hogy kik játszanak. És szerintem egy ilyen helyzetben, amikor anya vagy apa, tegyük fel, hagyja nyerni, vagy egy kicsi előnyhöz juttatja a gyerekeket, akikkel szemben természetes, hogy másképp gondolkodik, gyorsabban reagál helyzetekre, és ezért valószínűleg nyerne, és ezt meg lehet tanulni. És olyan jó lenne szerintem, hogy a felnőtteknek lenne ilyen érzelmi intelligenciája. Nem egyszer látok olyat, hogy amire az előbb is utaltam, hogy amikor nagyobb gyerekek játszanak kisebb gyerekekkel, akkor ők azonnal ezt megteszik, és közben olyan is van, hogy kacsingatnak a felnőttre, amiben az van, hogy hát tudnék nyerni, hát én tudom, hogy ezt másképp is lehet csinálni, de egy kicsit hagyom, hogy a még óvodások, vagy a nálam fiatalabbak is lehetőségeket kapjanak. Tehát én azért azt gondolom, hogy ezzel nem lehet elnevelni gyerekeket. Hallottam már olyat is, amikor azt mondta egy nagypapa, hogy sakkoztak, hogy akkor fog nyerni majd az óvodás unokája, hogyha képes őt megverni. Miközben azért nagyon könnyen belátható, hogy egy sakk nagymester nagyon könnyen nyer egy óvodással szemben. Tehát azt gondolom, hogy ahonnan kiindultunk, hogy a Monopolyban mondjuk az anyuka és az apuka kicsit engedi, vagy ad plusz nem tudom, pénzt, lehetőségeket a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy ezzel nem elvezetjük a valóságtól, vagy nem károsítjuk, hanem pont a valóságot figyelembe vesszük, és a valóság felé szakértő módon vezetjük a gyerekeket, ha egy kontextusban így játszunk együtt velük.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a gyerekek is önmagukat úgy határozzák meg, hogy onnantól kezdve nem gyerekek, hogyha már nem játszanak, vagy nincs igényük arra, hogy játszanak bármilyen formában. Mi a helyzet azokkal a nagy gyerekekkel, akik szeretnek például mondjuk szerepjátékozni, akár mondjuk 30 felett is?
Azt gondolom, hogy teljesen rendben van és természetes, csak az már egy másfajta bennelevés a játékban. Mert akkor már az egy tudatos belépés a játékba. Igazándiból, amikor gyerekekről beszélünk, ugye Mérei Ferenc mondja ezt, hogy nem ok és nem cél, hanem a gyermek alapvető létformája. Hozzátartozik az életéhez a játék. A felnőttnél ez akkor van így, amennyiben ő tudatosan ezt szeretné. A gyermek nem tud másképp dönteni. A gyermek csak játszani tud, mert gyermekkorban egész nap játszani kell. Hozzátartozik a létezéshez. A felnőttnél pedig egy rekreáció, egy kikapcsolódás, egy más tudatállapotba kerülés, de ez tudatosan.
Nagyon szépen köszönjük dr. Kolosai Neddának, az ELTE neveléstudományi tanszékének, docensének, hogy mindezt elmondta nekünk.
Én szépen köszönöm a lehetőséget.